Nékünk és békesség Istentől, ami Atyától és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből olvasok. A harmadik fejezetből olvasom Isten igéjét, a 14. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Pál apostol így ír Timóteusnak, szolgatársának. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim! Isten igéjét olvastam, amit kijelöltek számunkra ebben a részben, a 2014-es évben, amikor Isten üzenetével, a Szentírással foglalkozunk, és ez az alapvetése valójában ennek a sorozatnak, amikor a Bibliával kezdünk el foglalkozni, a Biblia alapvetéseit vesszük sorra, illetve azt helyezzük a figyelmünk középpontjába, hogy miképpen tudunk a Biblia szavaiból, a Szentírás szavaiból táplálkozni, miképpen tudjuk az utunkat a Biblia üzenetéhez igazítani, miképpen tudunk a Biblia üzenete által eljutni az Istenhez, egyre közelebb és közelebb az ő igéjéhez, az ő parancsolataihoz, az ő rendelkezéseihez, ahogy a Zsoltáros szavait is hallottuk, és vágyát kifejezte. Ami remélhetőleg, remélem, hogy mindannyiunk vágya is, hogy egyre közelebb kerüljünk az Istenhez. És mi sem egyszerűbb ennél, hogy hogyan juthatunk közelebb az Istenhez, mint hogy az ő parancsolatait, az ő rendelkezéseit, az ő igéjét tanulmányozzuk, az ő igéjének az üzenetéből építjük föl az életünk alapköveit, így határozzuk meg az életünkben a prioritásokat, és így kerülhetünk közelebb a szeretethez, a jóhoz, a szépséghez, és még nagyon sokféle pozitív jelzőt lehetne, vagy pozitív gondolatot lehetne idehozni. Valójában össze is foglalhatjuk ezeket a pozitív jelzőket, vagy gondolatokat, így kerülhetünk közelebb az Istenhez. Pál apostol Timóteushoz, az ő szolgatársához írja ezt a levelet, az első levelet is, az első igét is, amelyet fölolvastam, amikor a harcra buzdítja Timóteust, hogy álljon ellen az úgynevezett, vagy talán mi mondanánk most így, hogy a korszellemnek, ne a pénzhajhászás legyen számára fontos, tévtanításokat kerülje el, és a tiszta, tökéletes, igaz tanításhoz ragaszkodjon, ahogy hallottuk az oltár előtt igében. És itt ugyanígy visszautal Pál apostol Timóteusnak, így fogalmazza meg a feladatát, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultak. Kiktől tanultad. Ez a kiírt igerésznek az első mondata, első fele. Maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván, hogy kiktől tanultad. Ez az első gondolat, ez az első témakör, ami fölött érdemes elgondolkodnunk, és én magam is készülés során elgondolkodtam felől, hogy kiktől tanultam, kiktől hallottam én először az Isten igéjét, kik voltak azok a személyek, azok az emberek, azok a lelkészek, akik meghatározóak voltak az életemben, meghatározóak azóta is. Azt gondoltam, amikor én is ugyanúgy, ahogy Timóteus gyermekségemtől fogva tanulmányoztam az írásokat, a Szentírás előttem volt nap mint nap az útmutató igéjében, és ifjúsági órán, és bibliakörökön, és nyári táborok alkalmával újra és újra elém került Biblia egy-egy szakasz, egy-egy történet, egy-egy példázata. Én magam is gyermekségemtől fogva tudom, hogy a Szentírás nagyon fontos számomra, és tudom azt, hogy kiktől tanultam, kiktől hallottam először az Isten üzenetét, kik azok, akik számomra meghatározóak voltak. Győri lévén, a Győr Nádorvárosi gyülekezetbe jártunk, testvéreimmel, édesapámmal együtt, és ott hallgattam az Isten igéjét, és abba lehetett részem, hogy aztán utána az öcsémmel együtt, ki 7 évvel fiatalabb nálam, lementünk a gyerekistentisztelet után, és Feri bácsi, Ráskai Feri bácsi elmagyarázta gyereknyelven azt, amit a lelkész úr elmondott ott fönt a templomban. És hallgattam ezeket a magyarázatokat, és egyre közelebb került hozzám az Isten igéje, egyre jobban megértettem azt, hogy számomra mi a mondani valója. Hogyha nagy teológusok könyveit olvasom, nagy emberek, filozófusok gondolatait olvasom, akkor persze közel kerülhetnek hozzám ezek a gondolatok, de Feri bácsi olyan módon tudta megmagyarázni gyereknyelven a Bibliának az üzenetét, a példázatokat, hogy a mai napig az ő szavai, az ő gondolatai előttem vannak, és útmutatóul szolgálnak, és ezeket nem csak elmagyarázta gyereknyelven, hanem énekekkel is fűszerezte a gyerekbiblia kört, és ez nagyon inspirált engem, és nagyon örültem neki, hogy ennyire a mi nyelvünkön, a mi gondolatainkhoz mérten tudja elmondani, hogy mi is a Biblia üzenete. Aztán kamaszodtam én is, mint ahogy minden gyerek egyszer megnő, és aztán már nem a gyermeki módon megfogalmazott gondolatokra voltam kíváncsi, hanem inkább sokkal mélyebb, vagy sokkal nehezebben megfogalmazható gondolatok kerültek elő, amikor nyári táborok alkalmával, vagy egy-egy csendes nap alkalmával a fiatal lelkészek ebben a bizonyos ifjúsági körben magyarázták az Isten igéjét. Mindig is különleges volt számomra az a Szentírással kapcsolatban, hogy vannak bizonyos igék, amelyek megszólítanak, és vannak bizonyos igék, amelyeket hallok, nagyon szépek, nagyon jó gondolatok, nemes gondolatok, csodálatos célokat meghatározó gondolatok, de valahogy akkor abban az élethelyzetben nekem hát nem sokat mondanak, nem akarok senkit sem megbotránkoztatni, de vannak bizonyos igék, amikhez kell jó pár év vagy évtized tapasztalata, amikor szíven üt az ige, és egészen úgy érzem, hogy nekem szól az Isten igéje. Például a tékozló fiú példázatával ezt éltem át, hogy nagyon sokáig nagyon szép dolgokat mondtak róla a lelkészek, és nagyon jó gondolatok kerültek elő belőle, de valahogy kellett az én tékozlóságomnak a megélése ahhoz, hogy a tékozló fiú példázata igazán közel kerüljön hozzám, és igazán érzékeljem azt, hogy mit is jelentett az, amikor a tékozló fiú elhatározta, hogy visszamegy az apjához, és akárha cselédnek is áll be, de visszamegy az atyai házba, és az ütött igazán szíven, és az érintett meg igazán engem, amikor azt olvastam a Bibliában, hogy miként várta vissza az apa ezt a bizonyos tékozló fiút, ezt a gyermeket az atyai házba. És hát nyilván természetesen itt Istennek a végtelen szeretetéről és hatalmas megbocsájtásáról volt szó, vagy van szó, amit én magam is megtapasztaltam személyesen az én életemben. Kiktől tanultuk tehát a Szentírást, a Biblia igéjét, ezeket a példázatokat vagy üzenetet? azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogyha sorra vesszük az életünkben, hogy kik voltak azok a példaképek, kik voltak azok a példák számunkra, akik hitelesen el tudták mondani az Isten üzenetét, lelkészként vagy gyülekezeti vezetőként. Azt gondoltuk, és azt gondoltam én magam is nagyon sokáig róluk, hogy tökéletes emberek, hogy semmi fogyatkozásuk nincsen. Valójában úgy, ahogy vannak, jók, és az ő példájuk az előttem olyan, amit követni kell. És aztán természetesen, mivel hogy ők is emberek voltak, megtapasztaltam azt, hogy csalódtam bennük, egyikben, másikban, esetleg egy kicsit fölemelte jobban a hangját, és akkor elcsodálkoztam, hogy lehet ez lelkész létére. Nem tökéletes emberek voltak ők sem, viszont az Isten igéjének a magyarázatában, az Isten igéjének, az üzenetének a megszólaltatásában csodálatos isteni eszközök voltak, és ezért adok hálát az Istennek, értük is. Hogy mi az, ami igazán fontos számunkra egy-egy életperiódusban az Isten igéjéből, azt senki más nem mutatja meg nekünk, se példaképeink, se lelkészek, se ifjúsági vezetők, egyedül az Isten szent lelke mutatja meg, méghozzá úgy, hogyha figyelünk rá, hogy Istennek az igéje hogyan szólít meg minket, melyik az élethelyzet, amiben beleszól, min akar változtatni az életünkben, és ehhez kell, hogy jó vevőkészülékünk legyen, hogy minél többször forgassuk a Bibliát, és minél jobban oda akarjunk hallgatni az ő szavára, az Isten üzenetére, nem kimazsolázva belőle azt, ami nekünk kedves, és nekünk valami szívet melengető, szívet balzsamozó üzenet, hanem meghalva azt is, amikor igazán szíven talál, szíven őt, és arra késztet minket, hogy az eddigi gondolkodásunkat megváltoztassuk, és egy kicsit más felé irányítsuk a lépteinket. Azt mondja ez az ige, hogy a bölcsességre vezethet el minket az Isten igéje, és a bölcsesség fölött is egy kicsit elgondolkozhatunk, és ahhoz, hogy elgondolkozzunk fölötte, ahhoz segít nekünk egy történet, nagyon érdekes történetet találtam, egészében fölolvasom, hogy egészében halljuk, nem csak részleteket, kérdéseket vagy válaszokat fogok belőle kiragadni, hanem az egész rövid történetet olvasom. A fiatalember tépelődött. Nem hagyta nyugodni a kérdés, mi mindent kellene nagyon komolyan venni az életben. Mert ha erre a kérdésre választ találok, mondogatta magában, akkor nem fogok felszínesen élni, hanem eljutok majd az élet igazi mélységeihez. Először az embereket figyelve próbált meg válaszra találni, aztán megkérdezte azokat, akiknek eddig sokat adott a véleményére, de nem talált megnyugtató válaszra. Elindult, hogy felkeresse az ősöreg remetét az erdő mélyén. Bölcsmester, mit kell tennem, hogy eljuthassak az élet igazi mélységeihez? Kérdezte reménykedve, amikor rátalált. Mit csináltál idefelé jövet? Semmi különöset. Siettem, minél hamarabb ide akartam érni. Később megszomjaztam, de nem tartóztathattak fel a gyaloglás gyötrelmei. Mit csináltál még? Amit mindig tenni szoktam. Megpróbáltam komoly kérdésekkel foglalkozni. Például azon meditáltam, hogy milyen erényt jelenthet a test igényeinek legyőzése. Mit csináltál még? Nagyon szégyellem bevallani, de amikor már nagyon fájt a lábam, egy rövid időre leültem az útszélen, és észre sem vettem, de most, hogy kérded, eszembe jut, egy kavicsot forgattam a tenyeremben. Elkalandoztak a gondolataim, eszembe jutott a gyerekkorom, amikor apámmal ültünk így egyszer egy tisztáson, és beszéltünk. És melyek voltak az út legszebb percei? De mester, ez mellékes, égető kérdéssel jöttem hozzád, arra szeretnék választ kapni, és melyek voltak az út legszebb percei, kérdezte újra az öreg bölcs. Tulajdonképpen, mondta kissé elpirulva a fiatalember, azok, amikor az út szélén ülve a kavicssal játszadoztam. Te játéknak nevezed azt, amikor nem töröd a fejed valamin, hanem átengeded magad a benned rejtőző gondolatoknak. Az élet mélységeihez akkor jutsz el, amikor felülemelkedsz az önmagadra kiszabott kényszereiden. Ez hát az öreg bölcsnek a válasza arra, hogy hogyan juthatunk el az élet mélységes mély kérdéseihez. Nagyon sok esetben nagyon egyszerű a válasz, és sokkal egyszerűbb, mint ahogy mi azt gondolnánk. Nagyon sok esetben semmi más nem kell tennünk, mint egy kis kavicsot szorongatva visszaemlékezni a gyerekkorunkra, vagy áttekinteni az eddigi életutunkat, és csodálatos felismerések születnek belőle, hogyha az Isten üzenetét keressük, és a bölcsességre ilyen módon igyekszünk eljutni, ilyen úton próbálunk eljutni. Nem mindig kell hatalmas nagy teológiai mélységekbe lemenni, nem mindig kell csodálatos nagy filozófiai gondolatköröket átgondolnunk, megrágnunk nekünk is. Nagyon sok esetben elég, hogyha csak a legegyszerűbb dolgokra gondolunk, legegyszerűbb dolgokra koncentrálunk, és akkor szólal meg az Isten igéje egészen profán dolgok közepette is, mondjuk mosogatás közepette. Én nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy valamin elgondolkodom, ugye a motorikus mozgás leköti a figyelmem egy részét, de a másik része pedig hatalmasan felszabadul, és így találom meg sok kérdésre a választ, de lehet más ilyen tevékenységet is választani magunknak. Nem mindig kell elejétől a végéig kínlódni és mélységes mélyre menni az élet gyötrelmeiben és rejtelmeiben. Nagyon sok esetben egy egészen frappáns mondat, egy jó vers, egy klassz idézet hozza meg a tépelődéseinkre, a kérdéseinkre a választ. Mi is hát ez a válasz, mi is hát ez az élet mélysége, amit mindannyian keresünk, és át szeretnénk élni. Ez a történet erre tanít minket, és ez az ige arra tanít minket, hogy hitáltal hogyan juthatunk el az élet mélységeihez, hogyan juthatunk el erre a bizonyos bölcsességre, amelyet mindannyian áhítunk, vagy boldogságra, amelyet mindannyian áhítunk, és amelyről énekeltünk is. Azt mondja Timóteusnak Pál apostol, hogy gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. És akkor, amikor ezt a írásmagyarázók ezt az igerészt veszik alapul, akkor nagyon gyakran a római levelet idézik, a Róma 4-et, amikor is Pál apostol Ábrahámnak a hitét ragadja meg, és Ábrahámnak a hitéről beszél. Arról beszél, hogy nem valami különleges, kiválasztott ember ez az Ábrahám, nem valami különleges lény, vagy különleges tehetséggel bíró ember ez az Ábrahám. Egészen egyszerűen Ábrahámot az teszi példává, vagy példaképpé az emberek előtt, a zsidók előtt, hogy akkor, amikor kellett, akkor, amikor szükség volt rá, akkor hallgatott az Isten szavára. Nem fordult el tőle, nem mondta azt, hogy nem alkalmas erre a feladatra, hogy ő elinduljon Háránból egészen Kánaánig, hanem hallgatott az Istennek az üzenetére, az Istennek a hívó szavára. Semmi más nem teszi különlegessé Ábrahámot, Pál apostol ezt magyarázza Róma 4-ben, mint az ő hite, hogy hisz az Isten szavának, még akkor is, amikor emberi számítás szerint ez teljesen valószínűtlen. Még akkor is, amikor emberi számítás szerint, ugye Sárának és Ábrahámnak már nem lehet gyermeke, még akkor is hisz abban, hogy annyi utódja lesz majd, mint a föveny a tengerparton, és mint az égen a csillag. Ábrahám hisz az Isten igéjének. Ábrahám hisz abban, hogy az Isten igaz dolgokat mond, és az ő jövendőlése, az ő ígérete beteljesül. Amikor az élet mélységeiről elmélkedünk, amikor ezeket éljük át, az élet mélységét éljük át, és nagy kérdésekre keresünk választ, akkor természetes, hogy elénk kerül a hit kérdésköre, természetes, hogy elénk kerül a legfontosabb kérdésünk, hogy miképpen lelhetünk üdvösséget, miképpen nyerhetjük el az örök életet. És nagyon egyszerűen, és minden ellentmondást kikerülve Pál apostol azt mondja, hogy bölcsé tehet minket a Szentírás az üdvösségre, Krisztus Jézusba vetett hit által. Ez az egyetlen egy út, ez az egyetlen egy járható út előttünk, amely elvezet az üdvösségre, amely elvezet az örök életre, vagy máshogy is nevezhetjük, elvezet az Isten közelségébe, elvezet az örök boldogságba, az örök szeretet megélésének helyére. Egyedül a hit által, és most itt nem emeljük ki a hitet, mint egyedül üdvözítőt, hanem pont fordítva, az üdvösségről való beszédnél mondjuk azt, hogy egyedül akkor kaphatunk örök életet, akkor üdvözülhetünk, hogyha elfogadjuk Krisztus keresztáldozatát, és hiszünk az ő megváltói munkájában, és hiszünk abban, hogy az ő feltámadásával megmutatta nekünk az örök életre vezető utat, az Isten felé vezető utat. Ebben egy fontos példakép számunkra is, Pál apostol számára is, Timóteus számára is, Ábrahámnak a hite. Azt mondja az ige, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A Szentírás hasznosságáról elmélkedünk, a Szentírás hasznosságát tartjuk a figyelmünk középpontjában. A Szentírás akkor hasznos, és ezzel a véleménnyel lehet nyugodtan vitázni, akkor hasznos, legalábbis az én számomra, amikor komolyan veszem az üzenetét. Amikor keresem a nekem szóló üzenetét, akár az útmutató igéiben, akárhol, ha éppen folyamatában olvasom a Bibliát. Szentírás akkor hasznos, amikor kinyitom a fülemet és kinyitom a szívemet, hogy meghalljam az üzenetét. Akár valami simogató üzenete van számomra, hogy igen, helyes úton jársz, jó úton haladsz, az Isten közelségébe fogsz így eljutni, és egyre erősebb lesz a te hited ezáltal, akár pedig úgy szólít meg, vagy úgy üt szíven, úgy talál el engem, hogy megfedd, megpróbál jobb belátásra téríteni, megjobbítani az életemet, és az igazságban való nevelésembe szól bele. Nagyon gyakran megszégyenülök akkor, amikor Isten igéjét olvasom. Nagyon gyakran rámutat arra, hogy milyen szűkkeblű vagyok, hogy milyen szeretetlen vagyok, hogy mennyire nem tudok megbocsájtani, hogy nem tudom a másik nézőpontjába, a másik helyzetébe belehelyezkedni, nem tudok belehelyezkedni, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a másik a hibás. Emberi kapcsolatokban nagyon fontos útmutató számomra a Biblia üzenete. Azt mondja továbbá, hogy tökéletes legyen az Isten embere, ez a cél, talán így is fogalmazhatnánk ebben a levélben, így fogalmaz Pál apostol, minden jó cselekedetre felkészített. Ez tehát a végcélja ennek az igének, ennek a Pál apostoli üzenetnek. Elgondolkodtató számomra, hogy hogyan lehet az Isten embere tökéletes, hogyan lehetnék én magam tökéletes, vagy a tökéletesség útján járó ember. Talán úgy lehetne megközelíteni ezt a nehéz igét, hogy akkor indulok el a tökéletesség útján, hogyha az Isten által kijelölt utat járom. Hogyha azokat a feladatokat kezdem el megoldani, és azokkal a döntésekkel foglalkozom, amiket az Isten hoz elém, nem amit én magam agyalok ki, vagy én magam gondolom, hogy most ebben az élethelyzetben ezt a döntést ezen kell gondolkodnom, hanem amikor az Isten üzenete az Isten igéje mutat rá egy-egy olyan nehéz kérdésre az életemben, amiben döntenem kell, amiben el kell indulnom a szeretet útján. Egy nagyon érdekes reklám, rádió reklámot hallottam. Van egy ilyen, hogy ha jól emlékszem, ez a neve, hogy viszony.hu, és úgy reklámozta ezt a kapcsolatteremtő, talán így lehetne mondani, egy kapcsolatteremtő lehetőséget a rádió, hogyha nem akar valaki komolyabb kapcsolatot teremteni a másik emberrel, de hát mégis azért társas lények vagyunk, jó lenne közösségben lenni, persze nyilván ezt nem mondták, ezt már én teszem hozzá, akkor hogyha egy ilyen önfelett, elköteleződés nélküli kapcsolatra vágysz, akkor menj rá erre a honlapra, vagy nem tudom mi a csoda ez, és akkor ott majd megtalálod azt a társat, akivel önfeledten elbeszélgethetsz, minden elköteleződés nélkül, minden további barátkozás, vagy további kapcsolat nélkül. Nagyon elgondolkodtató volt számomra ez a hír, vagy ez a reklám, mert hogy azt a gondolatot indította el bennem, hogy igen, ilyen világban élünk, elköteleződésmentes világot szeretnénk magunknak, vagy hát szeretnének maguknak, inkább talán így fogalmazok, mert hogy afelé törekszik a világ, afelé törekszik a mai úgynevezett modern ember, hogy minél lazább kapcsolatai legyenek, minél könnyebben ki tudjon lépni, minél önfelettebben tudjon beszélgetni, gondolok itt a csetelésekre, vagy a egyéb más csatornákra, amiket használunk, vagy használnak. Nagyon elgondolkodtató ez számomra, mert hogy ez csak egy viszony, és nem egy kapcsolat. Ez csak egy viszony a másik ember és köztem, amit bármikor megszakíthatok, bármikor fölmondhatok, bármikor azt mondhatom, hogy bocs, akkor eddig tartott, tovább nem. Nem vállalok felelősséget a saját gondolataimért, nem vállalok felelősséget azért, hogy a mások gondolatait esetleg átgondoljam, és ketten együtt gondolkodva irányítsuk aztán a lépteinket tovább. Nem hagyom, hogy a másik rám hasson a gondolataival, hanem akkor, amikor nekem tetszik, akkor nyomok egy gombot, és azt mondom, hogy bocs, eddig tartott ez a bizonyos viszony. Tehát nem kapcsolat, hanem viszony. És azért gondolkoztatott el ez a rádióreklám, mert éppen a Biblia kapcsán átgondolhatjuk a mi viszonyunkat, de itt már azért pozitív értelemben értem ezt a szót, a mi viszonyunkat, a mi kapcsolatunkat a Bibliával, az Isten üzenetével. Vajon mi a mi viszonyunk, vajon mi a mi kapcsolatunk vele? Lehet, hogy valami szabad kapcsolatot képzelünk el, és akkor azt mondjuk, hogy Isten igéje akkor szóljon hozzám, amikor én kinyitom, amikor én azt szeretném, hogy szóljon hozzám, amikor én eljövök templomba, amikor én úgy gondolom, hogy most alkalmas vagyok arra, hogy ilyen fennkölt dolgokkal, vagy Isten dolgaival foglalkozzam. Vagy pedig egy olyan bensőséges kapcsolat van, az Isten és köztem, vagy Krisztus és köztem, itt most nagyon sok szinonimát lehetne használni még, vagy a Szentlélek Úristen és köztem, olyan bensőséges viszony van, hogy akkor is hagyom magamra hatni az Isten igéjét, amikor mondjuk nekem az nem túl kellemes, amikor fed, amikor megváltoztatja az életem irányát, amikor valami olyasmire mutat rá, ami bennem még fogyatkozás és tökéletlenség. Olyan jó volna, hogyha mindannyian arra törekednénk, hogy ez a viszony, vagy ez a kapcsolat ne elköteleződés nélküli legyen, ne szabad legyen, úgymond, hanem pont elkötelezett kapcsolat legyen, pont olyan kapcsolat legyen, amiben én engedem, hogy rám hasson az Isten igéje, akár Krisztusnak a szava, akár egy példázat, akár egy ószövetségi embernek a példája, engedem, hogy hasson rám, és engedem, hogy az életemet megváltoztassa, gondolkodásomat irányítsa. Az Isten szent lelke így munkálkodik és munkálkodhat a mi szívünkbe, a Szentírás által, az Isten által ihletett ige megszólalása által, az írás magyarázat által, teológiai könyvek olvasása által is akár. De ha gondolom, akkor természetesen az áll szívemhez közelebb, akkor versek által, vagy frappáns kis történetek által is. Akárhogy is, jó volna, és ezért is imádkozzunk, hogy ne viszony alakuljon ki, ne kötetlen beszélgetés alakuljon ki az én Krisztusom és köztem, hanem egy igazi kapcsolat, egy formáló kapcsolat, amelyben én magam a tökéletesedés útján járhatok. Ehhez a gondolathoz olvasok el egy verset még itt a végére, ami számomra elgondolkoztató volt. Reményik Sándor írja, vagy-vagy, ez a versnek a címe. Vagy egy nagy mű, vagy egy nagy szenvedély, vagy égő nyár, vagy gyémántfényű tél, vagy az Úristen, vagy az emberek, vagy a kolostor, vagy fészek meleg, vagy a csúcsok nagy edző hidege, vagy egy asszony simogató keze, vagy fent, vagy lent, élőn, halálra váltan. Jaj, csak ne felemásan, csak ne felemásan. Imádkozzunk.